A házasságon nap mint nap dolgozni kell. Azt is mondhatnánk olyan, mint egy mesterember munkája, mint az aranyművesség, hisz a férfi feladata, hogy még inkább nővé tegye a feleségét, a feleség feladata pedig, hogy még inkább férfivá tegye a férjét. Az emberségben is együtt növekednek, férfiként és nőként. Ferenc pápa gondolatával köszöntöm a hallgatókat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bíró László nyugalmazott tábori püspököt hallják ezúttal is a következő percekben, és ezekkel a tartalmas gondolatokkal kapcsolódnánk a most kezdődő házasság hetéhez.
Ha hosszú ideje elmékedünk Szentatyánknak egyik apostoli buzdításán, a Gaudete et exultate, örüljetek és örvendjetek kezdetű apostoli buzdítás föl. Az apostoli buzdítás ugye fejezetei az életszentségre szóló meghívás, az életszentség két rejtőző ellensége, a mai gnoszticizmus, tehát mikor valaki, mert tudja a hittant, vagy hittamból tud többet, mint a környezete, az, hogy ez már üdvözíti, vagy a mai pelagianizmus, amikor nagyképp ilyen tüntetően valaki valami jót tesz, és azt gondolja, hogy a cselekedetekkel kiérdemli az üdvösséget önmagában. Beszél a Szent Atya a mester világosságában a nyolc boldogságról, és hozzátett négy nagy alapszabályokat, így mondja inkább, hűségesen a mesterhez, boldogok az irgalmas szívűek, józ boldogságnak a szavához fűz egy kiterjesztett elmékedést, hogy az irgalmasság mennyire hozzá tartozik az üdvösséghez. És a következő fejezet, amelynek a címe az élet szentség jellemző vonása a mai világban. Próbál a Szent Atya kilépni a sablonokból, és a mai korunkra alkalmazni az élet szentségnek a vonásait. Így kezdi ezt a fejezetét, az élet szentség nagy freskóján belül, amelyet a boldogságok és Máté evangéliumának a 25. fejezetet által éheztem és ennem adtadok, stb. Festenek elénk, szeretnék rámutatni néhány jellegzetességére, vagy spirituális kifejezésre, amelynek véleményem szerint elengedhetetlenek annak megértésére, hogy milyen élet stílusra hív bennünket az Úr. Az idősebb generációk, különösen akik hittudományi képzést kaptak, még emlékeznek az aszketika és misztika kezdetű disziplináról, amely szépen tagolja a lényeges elemeit a lelki életnek, a megszentelés az imádság által, az eukarisztia és a bűnbánat szentségeit, az áldozat bemutatásokat, a különféle áltatosságokat, Isten és a felebarát iránti szeretet, öt nagy megnyilatkozása mondja, ami a korunkat jellemzi. Az első, ideges és erőszakos szorongás, amely szétszór és elgyengít minket. Az első a szorongás, ami jellemzi korunkat. A második a pesszimista szemlélet, a szomorúság. Ugyan a régi magyar nyelvben öregeink még használták, mondták, hogy ez búskomor. Tehát aki mindig lúgatta az órát. Aztán a harmadik jelenség, amely korunk emberét körülveszi, a kényelmes, fogyasztó és önző lustaság. Ezt szoktam nevezni wellness kultúrának. Tehát nem kell semmi más, beülök a langyos vízbe, és jól érzem magamat, ülök. Se az agyamat nem használom, se a testemet. A negyedik, amit korunk hiányosságoként írtél meg a Szent Atya, az individualizmus. Nem kell a hiszen magyarázni. körülvesz bennünket, az individualizmus egészen az egoizmusig, az önzésig. Az ötödik és utolsó, amit a Szent Atya vesz sorjába majd, az Istennel való találkozás nélküli hamis lelkiség, tehát az álvallásosságok. Ez első, amiről a Szent Atya szólni fog, a szorongás és az idegesség. Ezt a címet adja a alfejezetnek, egymás elviselése, türelem és szelítség. Tehát így is kezdi a Szent Atya ezt a alcím alá rendezett fejezetet. Az öt nagy jellemző közül az első a szilárd magatartást Istenben, aki szeret és fenntart minket. Eszembe jutott, nemrégiben járt nálam egy fiatalember. Mostanában kezdett el teológiát tanulni. És elmesélte egy élményét, hogy a vallásosság kisgyerekkorában valamennyire abba nevelték, akkor eltávolodott tőle, és mondja, hogy hadd mondjak el egy érdekes élményemet. Amíg nem kezdtem el imádkozni újra, nem kezdtem el a teológiát tanulni, ismételten olyan álmom volt, hogy megyek az autóval, azt mondja, nagy ifával, vagy akármilyen autóval, és gurul vissza az autó, nyomom a féket, és nem áll meg, egyre sebesebben megy hátrafele. És ismételten ez volt az álmom. És azt mondja, most nekem az a nagy élményem, hogy ez az álom eltűnt az életemből. Hogy imádkozom és tanulom a teológiát. Nagyon érdekes, hogy egy szorongás, egy életnek talán a rendezetlensége hogyan jelenik meg álomban. Tehát amire a Szent Atya hív bennünket szemben az ideges és erőszakos szorongással, így mondja ő, a szilárd megmaradás Istenben, aki szeret és megtart minket. Tehát a szorongással szemben szilárdságra van szükségünk. Csak ha szilárd alapja van a létünknek, tudjuk elviselni a szorongásunkat, tudunk kilépni félelmeinkből, tudjuk elhordozni a körülöttünk lévők erőszakosságát. Nem könnyű mesterség.
Talán együtt jár azzal, ami a mai világban leginkább jellemző az emberekre, ez a bizonytalanság. És itt nem csak a környezetből származó bizonytalanság, hanem önmagunkban való bizonytalanság is, amit ilyen gyakorlatilag
felfedezik az emberekben. De ez az önmagunkban való bizonytalanság messze túllép önmagunkon. Tehát ez sokkal mélyebb bizonytalanság. Ez a fiatal ember az álmában leves, nekem nagy élményem volt, amikor elmesélte, és annyira ide tartozik ehhez a fejezethez, hogy egy hordoz magában egy önmagával elégedetlenséget, neki anyagi biztonsága megvan. Jó szituált ember. De valahol benne él egy szorongás. És ezt a szorongást ő így élte meg, és ezért osztotta meg velem, hogy tulajdonképpen feloldani önmagában nem tudta. A kocsi megy hátrafele, egyre sebesebben, és nem tudja megfékezni.
Atya, te nem azt veszed észre, hogy különben a társadalom egésze nem a bizonyosságot, hanem pont a nem szilárd alapokon való állást hangsúlyozza, vagy akarja, olyan, mint ezt akarna elérni az embereknél?
Hát azt nem tudom, hogy a média asszisztál ehhez, de a jelenség maga ismerős. Egyre több a nyomorúságos ember, aki szorong, fél, depressziós, nem tud magával mit kezdeni. És pont erről beszél a Szent Atya. Szóval mi a szilárd alap? És idézi a római levélnek a 8. fejezetéből, ha Isten velünk, ki ellenünk. Tehát nincs szilárd alap. Egyetlen szilárd alap, és a fiatalember is ezt találta meg, maga az Isten. Hálás vagyok érte, hogy ott a győri teológián tanultam, és a bejárat fölött ott volt az akkor szemináriumot építő püspöknek a címere, és annak a jelmondata, amely így hangzott latinul, ugye ez a mondat, si Deus pro nobis, quis contra nos. velünk az Isten, ki ellenünk. És ez nagyon fontos a mai életben. Annyi fele kapkodnak az emberek. Mennek pszichiáterhez, pszichológushoz. Nem ő ellenük beszélek. Szükség lehet erre. De azért arra vigyázzunk el, hogy más szilárd alap is lehet, mint egy pszichiáter, egy pszichológus, vagy ki tudja milyen mesterségű, hogy álvallásokat képviselő ember. Az első válasz a Szent Atyának a szorongásaink, a félelmeinkkel szemben, ha Isten velünk, ki ellenünk. Ez annak a békének forrása, mondja, amely megmutatkozik a szent ember magatartásában. Ugye azért elég sokat olvashatunk most már a különböző lágereket túlélő emberekről, pedig ott voltak, talán nem is belső szorongásban, hanem szorongattatott helyzetben. És mégis békét hordoztak a szívükben. És ebből a biztonság érzetből türelem fakad, a jóban való kitartás fakad, és ez nem semmi. A szeretet hűsége, tudjuk, Isten hűséges. Az ember olvassa az ószövetségi elbeszéléseket, a csattanúja mindig ez, hogy én hűséges vagyok hozzád. Kihozlak Egyiptomból, kihozlak Babilóniából, és a hellén kultúra álságából, furcsa csillámlásából is kimentelek téged. Ez az egész Ószövetségnek az üzenete. Tehát merjünk Istenre alapítani, ez a Szent Atya elsődleges üzenete felénk, a szorongásainkkal, félelmeinkkel kapcsolatosan. Tehát Isten nem hagy el bennünket. Ez a szorongás nem a legbiztosabb feloldásom. Ugye Szent Pál felszólítja a római keresztényeket, mondja a Szent Atya, hogy senkinek ne fizessetek rosszal rosszul. Ez a római levélből vett rész. Múltkor egy újságíró járt nálom, és fölteszi a kérdést, hogy az erőszakkal mit kezdjünk? Az erőszakra erőszak legyen a válasz. És hát mondtam, hogy lehet erőszak a válasz, de azért senkinek nem ajánlom. Mert az erőszak csak erőszakot szül. Ezért óvja Szent Pál a római híveket, hogy senkinek ne fizessetek a rosszal rosszért. Mert az erőszak erőszakot szül. Azt mondja a Szent Atya tovább, ne akarjunk igazságot szolgáltatni önmagunknak, és ne hagyjuk, hogy legyőzzen bennünket a rossz, hanem győzzük le jóval a rosszat. Tehát nagyon sok történet van össze mindnyájunk fejében, szívében, mikor sikerült egyet nyelnünk, és nem elfogadni azt a reakciót. Hadd mondjak el papi életemben egy kedves kis epizódot. Egy jegyes pár jött hozzám, nagyon messze jártok anya Szent Egyházunktól. És beírom őket az anyakönyvbe, és mondom, hogy kéne néhány szót találkozni. A kislány kérdezi, és mit fogunk csinálni? Mondom, a Jóistenről fogunk beszélgetni többek között. És jönnek az első találkozásra, és mondja a kis hölgy, hogy tessék sietni ám, mert a vőlegényemnek korán egy hónap reggel vonatja. Nagyon idegesített. Már az elején így ez a hozzáállása. Tudtam türelmes lenni. Nagyon nyugodt hangon elkezdtem mondani a kis mondókámat. És pár alkalom után ez a kis hölgy megkérdezi, hogy tessék mondani, lehet majd később is találkozni? Ez egy a legélményeim között van a papi életben, amikor sikerült legyőznöm a rosszat jóval. Nem magamat akarom dicsérni, de sok ilyen történetet elmondhatna az ember, hiszen mindegyik hallgatók közül is, amikor tudtam hallgatni, és nem fölvenni a kesztyűt, ahogy szoktuk mondani, hanem szeretettel, türelemmel szólni a másikhoz. Ezért mondja a Szent Atya is, hogy győzzük le jóval a rosszat.
Atya, két dolog az, ami eszembe jut, hogy a mai világban egyrészt én azt veszem észre, hogy az ember játszmákat játszanak sokszor, amelyben győzteseket és veszteseket képzelnek el, és ebben a helyzetben talán nagyon sokan pontosan azért nem türelemmel, jámborsággal, szelítséggel közelítenek egy-egy arcú csapásra. Ez az egyik, amit hozzáfűznék. A másik, azt tapasztalom, hogy az emberek sokszor a gyarlóságukból adódóan, meg talán a világ helyzetéből adódóan azonnal sikereket, azonnal lépéseket, azonnal reakciókat várnak, olykor még saját maguktól, és úgy érzik, hogy abban az adott helyzetben rögtön reagálniuk kell, és hát valljuk meg őszintén, akkor, amikor az ember kellemetlenséget tapasztal, és szelídséggel válaszol, azon nyomban azért nincs itt az eredménye, lásd a te példádat, és hogy el kell telni egy bizonyos időszaknak ahhoz, hogy bizonyítást nyerjen az a fajta jó cselekedet, amit te is fölmutattál például.
Igen, értem a kérdést, meg nem is kérdés ez, hanem egy valóságábrázolás. És a Szent Atya, mintha ezt erre a kérdésre akarna válaszolni. Azt mondja, tehát győzzük le jóval a rosszat, ez a magatartás nem gyöngeség. Tehát az ilyen játszmák, ezek gyöngeségek tulajdonképpen. Azt mondja, ez a magatartás nem gyöngeség, hanem az igazi erő jele, mert maga Isten lassú a haragra, nagy és nagy a hatalma. Hadd mondjam el az előbbi történetek a folytatását, ez a házaspár a mai napig is oda tartozik egy házas csoporthoz. Attól kezdve. De ha akkor én kirohanok idegesen, akkor biztos, hogy ezt a lehetőséget elvágtam volna előlük. Tehát nem a magam erejéből voltam erős, de egyfajta erő volt ez. A Szent Atya tovább így fogalmazza. Isten szava figyelmeztet, legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás, és minden egyéb rossz, mondja az Efezusi levél. Tehát a szorongásnál, félelmeinknél az első legyen szilárd alapunk, ha Isten velünk ki ellenünk. Aztán tudjuk legyőzni a rosszat jóval. Ez a második elv, amit a Szent Atya hangoztat. Aztán a következő, ébernek kell lennünk és harcolnunk kell erőszakos és önző rossz hajlamaink ellen, nehogy gyökeret verjenek bennünk. Így mondja Szent Pát, idézve a Szent Atya, haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Amikor nehéz körülmények szorongatnak mindig, megtapasztalhatjuk az esdeklés horgony, megkapaszkodhatunk az esdeklés horgonyába, mondja a Szent Atya, amely újra Isten kezébe, a béke forrása közelébe vezet minket. Tehát az ilyenfajta magatartás, hogy legyőzzük a saját önzésünket, erőszakunkat, ez egy horgony, amely nem engedi, hogy elragadjon bennünket az ilyenfajta indulat. Így mondja a Szent Atya tovább, ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésekben terjesszétek kéréseiteket az Úr elé, hála adástokkal együtt, a Filippi levélből idézi ezt. Akkor Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Tehát testvérek, annyi látszik, hogy a szorongásaink, idegességeink, intulataink legyőzéséhez az alap a szilárd Isten hit, ha Isten velünk ki ellenünk, győzzük le a rosszat jóval, és ne aggodalmaskodjunk, ha Isten velünk van. Másképp nem tudjuk legyőzni az indulatainkat. És kitér a Szent Atya, azért testvérek, ezek a pápai körlevelek nagyon izgalmasak, mert ma fogalmazódik meg egy régi elf, hogy szentek legyetek. És ez a mához tartozik a digitális kultúra. Azt mondja a Szent Atya, az interneten és a digitális kapcsolatok különféle tereiben a keresztények is beleragadhatnak a verbális erőszak hálójába. Még a katolikus médiában is átléphetik a határokat, eltűrik a rossz hírbehozást, a rágalmat, és mintha a másik jó hírével kapcsolatban minket minden etikát és tiszteletet elfelednénk. De testvérek, nekem nincs időm, hogy ilyen ezekkel a médiákkal foglalkozzam, mindegy eszközökkel, de az az ember hallja úton útfélen, hogy micsoda gyalázkodások tudnak megjelenni a média ilyen formájú különböző felületein. Az igazság azt testvérek, és ez nem a gyónástok kibeszélése, ez nem nagyon jellemző, hogy ezt lelkiismeret vizsgálat tárgyává tennénk, hogy a médiának a fórumain hogyan viselkedünk. Elbújunk a névtelenség mellett, gyalázkodunk, hívő ember ez nem méltó módon, hogy hogyan vagyunk ezzel. Észre se vesszük, hogy ez is bűn, és itt is előkerülhet a hazugság, a rágalom, az erőszak. Az erőszaknál mindig düftől kipirult arcot látunk magunk előtt, ökölbe szorult kezet. Nem. Lehet az eszköze az erőszaknak a médiának is. És akik hallják ezt az adást, és foglalkoznak a média eszközeivel, azért gondoljuk meg, nem szabad belemenni ezekbe a játékokba. Mert olyanokat mondhatunk, mondja a Szent Atya, amelyek a közéletben tűrhetetlenek lennének. Düfvel vezetjük le a bosszúvágyot. Jellegzetes, mondja a Szent Atya, hogy más parancsolatok látszólagos védelmében teljesen megfeledkezünk a 8. parancsolatról, ne szólj hamis tanúságot, és kegyetlenül rombolják mások képét. Szóval ne rágalmazz a másikat, ne légy erőszakos. Ez egy terület a médiának a különböző lehetőségei, amelyeket felhasználhatunk. A régiek bölcsessége volt az, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. Sokszor azt gondoljuk, hogy a jó védelmében arrogáns módon kell védekeznünk, mert másként elhatalmasodik fölöttünk a gonosz. Itt is igaz, amit a Szent Atya előbb idézett, próbáld meg jóval legyőzni a rosszat. A belső szilárdság, amely a kegyelem műve, tehát mikor ráhagyatkozunk Istenre, megőriz attól, hogy az erőszak magával ragadjon és áthassa a társadalom életét. Tehát amikor van szilárd alapja az életünkben, akkor nem durvulunk el. A szent ember nem vesztegeti energiáit arra, hogy mások tévedései miatt siránkozzon, tessék figyelni tovább, képes hallgatni a testvérek hibáit láttán, és kerüli a romboló és ártó verbális erőszakot, mert nem tartja méltónak magát arra, hogy kemény legyen a többiekkel, hanem inkább magánál többre tartja őket. Tehát ugye az alapgondolat, ha Isten velünk, ki ellenünk. Ha Isten velünk, akkor nem akarom én ököljoggal legyőzni a másikat, hanem ráhagyatkozom Istenre, meglátom a rám dühös emberben is Isten képmását, és ezt tisztelve próbálok reagálni az esetleg nem úri viselkedésre. Ilyenkor nem ő győz, mi győzünk. Hogy győzzük le jóval rosszat. Köszönöm a figyelmet.
Bíró László nyugalmazott tábori püspököt hallották, a vele folytatott beszélgetést. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A műsort Ferenc pápa gondolataival zárom. Mindannyian jól tudjuk, nem létezik tökéletes család, tökéletes férj, tökéletes feleség. A tökéletes anyósról nem is szólva. Létezünk mi bűnösök. Jézus jól ismer minket és elárul nekünk egy titkot. Soha ne fejezzük be úgy a napot, hogy ne kérnénk bocsánatot, ne bocsátanánk meg egymásnak.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreim következnek.